Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának szám kivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva síralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Mikor még fiatal pap voltam Paraguayban, hónapokon át együtt utaztam a kicsi csónakban, egy öreg, a haláltól csak egy évvel elválasztott tapasztalt hitirdetővel. Időnk volt, hisz a plébánia majdnem 600 kilométer hosszú volt, 2-3 hónapba telett, míg visszatértünk állomásunkra. A Rio Parana egy óriási folyó, egyes helyeken 2-3 kilométer széles, máshol meg 20-30 kilométerre kiszélesedik, míg aztán eléri Buenos Aires-tól bizony már 130 kilométer széles. Vannak helyek, ahol a legalacsonyabb és a legmagasabb vízállás között 48 métert mértek eddig. Nos, én ezen a folyón utaztam az öreg atyával együtt. A Rio Paranán azok, akik napközben az emberek előtt büszke tanácsuraknak látszanak, este a hosszú éjszakákban átváltoznak tanácskereső emberekké, és a nevük Nikodémus. Az aggasztján gondolata is visszaszálltak a múltba, tanítani akart engem, és sokat elmondott élete történetéből. És az fájt neki, hogy majdnem egész életében megosztott volt, megbánta. Nagyon jó hithirdető volt. De nem csak tőlem, hanem egy külföldi lapban is olvastam, hogy 40 évvel ezelőtt egy pap vallomását. És elmondta élete problémáját ebben az újságban. Megpróbálom visszaadni, amit olvastam. Elmondta, kezdettől fogva a megosztottság sebén keresztül szivárgott el papi élete minden lendülete. Ez a magyarázat, hogy félbemaradt papi egyéniségem, majdnem úgy mondhatnám, hogy torz lettem. Nőtlen életet éltem, és mégis egész papi hivatásom története húzódik meg a néhány szóba, arra gondoltam, ami a világé, hogyan tessem a világnak, és meg voltam osztva. Valójában mindmáig nem adtam oda magamat teljesen Istennek. Mindig megosztott maradtam. A szemináriumban nem tartoztam a krupulisták közé, ha lányokról esett szó. Sokat ábrándoztam és őrizgettem a régi emlékeket. Sőt, mikor vakációra mentem, még föl is újítottam egyikét, másikát. Néha levelezés is lett belőle. Gyerekességnek, kedves játéknak fogtam föl. Eljövendő celibátusomról komolyan gondolkodtam, de nem hittem, hogy a fiatal szív boldog szédüléseit is tiltaná. Leánytársaságba feloldottam, kivirultam. Néha még udvaroltam is. Jó bor mellett, kirándulásokon, minden nótába, hecbe szívesen benne voltam. Még büszkélkedtem is vele, hogy emiatt a civilek dicsértek, már nem vagyok besavanyodott szenteskedő. Sejtelmem sem volt róla, hogy ez a magatartás lélektanilag egész jövőmre szerencsétlen, sőt később végzetes is lehet. Ma minden esetre ezt már világosan látom, hogy megosztott lélekkel álltam az oltár előtt. jött a szentelés. Minden férfi előtt áll egy ajtó, az egyik számára varázslatos, a másik számára nagyon profán, de egyformán izgató. Titka szinte végigkíséri életünket. Fölirata egyetlen szó csupán, nő probléma. Amikor papá szentelnek valakit, ezt az ajtót megfontolt és határozott gesztussal be kell csukni, a kulcsot rá kell fordítani, aztán a kulcsot egy feneketlen tóba hajítani. Fölszentelés pillanatától kezdve a nő lehet kísértés, lehet veszedelmes alkalom, lehet nehéz helyzet, de probléma, pláne hivatás probléma soha többé. Amikor engem szenteltek, sajnos a kérdést nem láttam ilyen világosan, és nem cselekedtem ilyen megfontoltan. Nem emlékszem már, hogy az ajtót becsuktam-e, behúztam-e magam mögött, vagy nyitva hagytam. De annyi biztos, hogy nem zártam be, és a kulcs ma is a zárba van. Első kápláni helyemen öreg plébánosom érthetetlenül rám bízta a leány és nő egyletet. Maga jobban tud nekik csicseregni, több lesz a sikere is, mondta hamiskásan. Ez a munka aztán ki is töltötte egész lelkipásztori ambíciómat. Sokat készültem, szépen és melegen akartam beszélni. Akkor persze nem láttam ilyen élesen, ma már tudom, hódítani óhajtottam. De nem is lelkeket, hanem szíveket. Ezeket sem a jó Istennek, hanem magamnak. Isten csupán statisztáltálnél a műveletnél. Valójában a szentbeszédekben nem a pap, hanem a férfi szólott a nőhöz. A hatás nem is maradt el. Hamarosan akadtak rezonáló szívek. Többen jöttek gyónni, de nem a lélek hozta őket, többen áldoztak, de nem Isten téhezték. Így következett el nálam is a pillanat, mely sorsdöntő lehet minden pap életében. Az első lépés, amikor nem azért hagyjuk el házunkat vagy szobánkat, hogy papi kötelességeinket teljesítsük, nem azért indulunk el valahova, már hivatásunk szólít, hanem tudatosan és szándékosan azért, hogy valakivel találkozhassunk. Hogy valakinek a közelében jól érezhessük magunkat. Nem vezetett rossz szándék, de a pillanatban tudatosan is megosztottam szívemet. Márpedig az emberi szív úgy van teremtve, hogy megosztani nem lehet. Szívünk nem lehet többé istené, szív nélkül pedig csak béres lehet az ember. De aki az oltár mellett béres, az már minden is lehet. Plébános lettem. A kötelező látogatások közben tájékozódtam, nagyjából ki is alakult a szükebb baráti köröm. Kezdtem a falusi intelligenciával összejárogatni, mert hát a többiekül ugyan mi közös témám lett volna. Ködben a kört szűkítettem. Végül is néhány családnál kötöttem ki, ezek közül is az egyiknél minden nap. Az a néhány többi csupán alibinek kellett. Házi barát lettem. Isten szolgája, egy családnak a barátja, egy asszonynak a csodálója. Munkám, mesterségem, időm egy része híveimé, de örömöm és érdeklődésem egyetlen családé lett. Ez a megosztottság lehat a lélek legmélyebb eresztékéig. Az már nem csak a pap személyére, hanem hívei részére is veszélyes, ha pásztoruk egy vagy két családnál otthon van, a többinél csupán látogatást végez. Így léptem át az öregkor határát. Az érzelmek régen bucsut mondtak, a szív gazdag húrjai már régen elnémultak. Helyüket étel, ital, egy jó szivar teljesen kitöltötte. Szívem már nincs megosztva, mert ami nincs, azt nem lehet megosztani. Testem azonban annál inkább. A jó élet, a túltápláltság is érezteti hatását. Lelkemből már régen hiányoznak az ifjúság lelkesedése, hiányzik a lelkiismeret finom rezdülése, így aztán érzéki szféra minden lirától megfoszva tud öreg korban perverzé is válni. Szent Tamás szerint az emberek három csoportja nem tud pirulni, a szentek, a megrögzött bűnösök és az öregek. A szenteknek nincs mér, a gonosznak, a szenteknek nincs mér, a gonoszoknak nincs miük piruljon, az öreg ember pedig a hosszú tapasztalás kesernyi szájízével hajlandó elintézni mindent egy várrándítás kíséretében emberi dolog. Elmerengek őszülő papi életemen. Kisiklás nem volt, tulajdonképp törés se volt, de Isten áldása sem. Megosztott voltam. Eddig a vallomás, amit a folyóiratban olvastam. Sokan írnak már a celibátusról. Sok praktikus eszközt is ajánlottak, de minden ajánlott eszköz visszavezethető Jézus figyelmeztető szavaira, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Valóban ezen fordul meg minden. Majdnem minden plébánián vannak családok vagy személyek, akik a plébános ki akarják tulajdonítani maguk számára más családok rovására. Jó akaratból és segítőkészségből teszik. De nem szabad felejteni, hogy Isten az ember férfinak és nőnek teremtette. Ezt a különbséget sem koedukáció, sem megszokás, sem kor meg nem szünteti. A közelség mozgásba hozza az ösztön a képzeletet, a képzelet pedig vonzást gyakorol az akaratra. Hogyan számít csak a kegyelem erejére, ha magam keresem az alkalmat? A családlátogatásnak valóban lelkipásztori értelme van, de csak akkor lelkipásztori munka, ha mindenkihez szól. Ezt a nagyvárosokban lehetetlen megvalósítani, mert hosszú évek kellenének, még minden család sorra kerül. Hát csak olyan, mint mikor felveszük az idegen bolygókon lévő lényekkel a kapcsolatot, és 25 év múlva érkezik pont akkora válasz a rádiójelekbe, mikor már régen elfelejtettem, hogy mit is akartam tulajdonképp kérdezni tőlük. Egész természet feletti életünk tele van titkokkal. Itt is van egy. Az egyház azért kívánja papjaitól a celibátust, hogy egészen lelki emberek leessenek. Valóban nem lehet celibátust tartani, ha nem vagyunk lelki emberek. És fölösleges volna az bizonyítani, hogy a szüzességet tisztán természetes erőkkel megtartani lehetetlen. Csak a kegyelem képesít rá. Isten a kegyelmet ingyen adja, biztos, hogy megadja, de kérni kell. Kérjetek és adnak nektek, keresetek és találni fogtok, szörgessenek és ajtót nyittanak nektek. Parancsolja, hogy kérjem, és ha kérem, csalhatatlanul megadja. Hogyan lesz annak komoly akarata a kísértés tüzében, akinek arra sincs komoly akarata, hogy imádkozzék. A szó, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, nem csak a papoknak szól, hanem sokkal inkább a hívekhez is. Isten papjaitokat kiválasztotta, és úgy szólván, mint templomi gyertyát az oltárra helyezte, hogy fényt és áltatosságot adjon az embereknek. Vigyázzanak a hívek is, hogy ne kerüljenek még a legszentebb megokolással sem túl közel hozzájuk. Ha két gyertya az oltáron túl közel kerül egymáshoz, megvan a veszély, hogy egymást fölmelegítik, meggörbülnek és leesnek az oltárról. Aki kerüli az alkalmakat és buzgón imádkozik, Annál a celibátus nem ideg összeroppanás és kesárves világ fájdalom, hanem befelé boldogulás, kifelé pedig termékenység. Mivel a természet fölötti élet eleven szervezet, benne minden összefügg. Ha egyik vonalon hanyagok vagyunk, a másik vonalon is kezdődik a bomlás. Ugyanakkor a celibátus sok erőt felszabadítolja a művekre, amelyeket különben lehetetlen lenne megvalósítani. Bárcsak mindig fülünkbe csendülnének a könnyelműségeinkért vérrel barátékező Krisztus szavai, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.